Olvasom Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 16. fejezetből, és az első 9 verse lesz ma velünk. Ha valakinél itt van telefonos formában, vagy hagyományos formában a Bibliája, akkor nyugodtan használja, és legyen vele előtte, talán így könnyebb lesz majd követni a mai igemagyarázatot, ami a hamis sáfáról szól, és ez Jézusnak az egyik legfurcsább példázata. Hallgassuk, imádságos és nyitott szívvel. Majd Jézus szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha Uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felett. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdícsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nevében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Na, hát ismét a sáfárság képe van velünk. Ez nem annyira véletlen az eredeti tervek szerint. Ezzel az igével, ezzel a történettel zártuk volna a nyári táborunknak az ige hirdetési sorozatát, vagy a lelki ívét, de aztán ahogyan foglalkoztam ezzel az igével, azt vettem észre, hogy ez kicsit olyan, mint egy feneketlen kút, nem igazán lehet az aljára érni, nem igazán van vége vagy alja, és hát még amikor a nyári táborban voltunk, by the way, aki nem volt a nyári táborban, annak mondom, hogy a nyári tábor témája sáfárság volt, és hogy mit jelent sáfárnak lenni, és hogy hogyan kell gazdálkodni jól az Istentől kapott javakkal, idővel, emberi kapcsolatokkal, és így tovább. Na, és ahogyan foglalkoztam az igével, azt vettem észre, hogy hát ez így nem biztos, hogy arról szól, mint amit gondolnánk róla, amikor első, vagy második, vagy harmadik nekifutásra is olvassuk, és hát több kérdésünk is felmerülhet vele kapcsolatban, egy nagyon szálkás történetről van szó, mert hát vannak benne furcsaságok, mint például mit jelent az, hogy szerezzünk magunknak barátokat a hamis mammonnal, vagy mi az, hogy akkor az örök hajlékokba, hogy ők fogadjanak be. Most akkor mégis az van, hogy a szegények és az üdvözült lelkek, akik oda át vannak, ők rajtuk fog múlni az, hogy én bekerülök a mennyek országába, vagy sem, akkor mégsem vagyunk annyi. Lehet Jézus nem is református, hanem katolikus, tehát hogy most akkor mi van. Meg hát ugye ott van az is, hogy lehet az, hogy aztán a történet végén ezt a hamis valakit, aki a másnak ráadásul a pénzével manipulál, azt megdicsérik. Tehát, hogy így a történet konklúziója az, hogy hát megdicsérik ezt az embert, és akkor Jézus így mire akar minket tanítani, hogy akkor így mi is nyugodtan adózzunk, saját magunk belátása szerint mi is csináljuk úgy okosba, ahogyan a sáfár is csinálja. És lehet, hogy így magyarként könnyebb ehhez a történethez kapcsolódni. Szóval, hogy sok nehézség, vagy sok kérdés van, amit ez a példázat fölvet. Úgyhogy akkor kérem mindenkitől, hogy akkor az öveket csatoljuk be, és akkor nézzük meg, hogy a mai ige magyarázat milyen kacskaringós utakon viszel minket az üzenetig, vagy a halnak a belsejéig, hogyha használhatom ezt a képet. Na de, hol hangzik ez a példázat, hogyan jelenik meg, mi a történeti kontextusa? Jézus éppen úton van Jeruzsálem felé, valószínűleg ugyanolyan meleg van ott, mint most itt, és hol itt, hol ott szállnak meg a tanítványaival, hol egy gazdag farizeus házánál, hol valaki másnál, és valahogy Lukács olyan epizódokat fényképez le, örökít meg, ahol Jézus és a tanítványok és a vámszedők és a bűnösök és a prostituáltak és a farizeusok, tehát mindenki ott ül az asztalnál, és beszélgetnek, meg esznek. Volt egyszer lehetőségem fordítani egy konferencián, ahol messiás hívő zsidók találkoztak a világ minden tájáról. Nekem ez volt az életem első ilyen nagy happeningje velük, és hát valami szenzációs volt, nem tudom, hogy voltatok-e már messiás hívő zsidóknál, de úgy kell elképzelni, hogy ők úgy tanítanak, vagy ők úgy tanulnak, meg úgy veszik magukhoz az Isten igét, hogy közben valami fergeteges nagy terülterű asztalkában. Leülnek az asztalnál, és beszélgetnek, és ott van a kóser bor, meg ott van a kóser krumpli főzelék, meg mit tudom én, szenzációs, nagyon jó, úgyhogy valahogy így képzelem el, hogy Jézusék is ott ültek az asztalnál, terülterű asztalkán, beszélgetnek, esznek, és közben Jézus sztorizik. Egyik sztorit mondja a másik után. Mert hogy Jézusnak az volt a szokás, hogy így nem direktbe tanított, nem heidelbergi kátét mondta nekik, hogy 1-es pont, 2-es pont, 3-as pont, hanem a lelki üzeneteket mindig egy frappáns tanmesébe, egy példázatba csomagolta bele, és ezeket a példázatokat, ezeket a tanmeséket mondta egyiket a másik után, és a többiek meg nagyon szerették. Jézus valószínűleg jó történetmesélő volt, és hát így vagyunk most is, mondja az egyik példázatot a másik után, ami Isten országáról szól, a mennyek országáról, hogyan érdemes élni egymással, mi fog történni majd vele, meg kell halnia, meg hogy fel fog támadni, milyen Isten, és aztán egyszer csak elmondja a tékozló fiú története után rögtön ezt a példázatot, ami a hamis sáfáról szól. És mire a végére ér, mindenkinek leesik a tantusz, hogy tulajdonképpen itt róluk van szó. És mindenki érti, hogy mi a történetnek az üzenete. És a farizeusoknál ez jól kiismeri a biztosítékot, és a 14. versben el is kezdik érte gúnyolni Jézust, hogy ez nem normális. Na, nézzük. A példázat, vagy a történet szerint bevádoltak egy sáfárt, ezzel indul a történet, a váddal ez adja meg az egész történetnek a dinamikáját, ez hozza lendületbe a történetet, hogy van egy vád, bevádolnak egy sáfárt. A sáfár régies kifejezése annak, aki, mondtam én, egy ilyen gazdasági szakember volt, egy pénzkezelő, talán egy gazdag embernek, talán egy uralkodónak volt az embere, akire a pénzek kezelését és a teljes gazdaságnak a irányítását bízták. Lehet, hogy egy bankár volt, vagy lehet, hogy egy, nem tudom, gazdasági iroda vezetője, nem tudom, de nagy ember, aki a történet szerint nagy hiteleket helyezett ki másokra. Ez később még fontos lesz. És aztán bevádolják, hogy elkótya, vetyéli a vagyont. Szórja a pénzt, tékozolja a pénzt, nem tudni, hogy mire, saját magára, nőkre, vagy bármi másra. A lényeg, hogy szórja, tékozolja a pénzt, azt, ami nem az övé. És erre az ura behívatja, és ahogy én ilyenkor az világi körülmények között lenni szokott, felmutatják neki a piros lapot, és azt mondják, hogy hozd ide az összes könyvet, kérem szépen a számadásokat, elszámolunk, mindent elveszek tőled, megfosztalak téged a sáfárságottól, a pozíciótól, ki vagy rúgva. És amíg ez az ember kezdi összekészíteni a számadásokat, azon lamentál, azon morfondírozik magában, mit csináljak, kapálni nem tudok, amit én el is hiszek neki, mert hogyha egész életében csak egy tollat emelt föl, akkor valószínűleg olyan a karvastagsága, hogy egy kapától lögtön leesne a keze a nap végére, és lehet, hogy a pacskert is feldobná ebben a nagy melegben, és aztán azt is mondja, hogy koldulni meg szégyellek, nem fog egy ilyen magas rangú valaki ott ülni a Calvin téri aluljáróban egy felirattal, hogy éhes vagyok, és hogy kérek szépen pénzt ennivalóra. Úgyhogy hát mit csináljak, és aztán csak lőn világosság, megszületik benne a gondolat, megvan, meg fogom oldani okosba, lehet, hogy magyar volt, nem tudom, erre behívatta urának adósait, és akkor a következőt mondja, hát, le fogom csökkenteni az adóslevelek tartalmát. Te mennyivel tartozol? 100 korsó olajjal, gyorsan írjál 50-et. Te mennyivel tartozol? 100 véka búzával, gyorsan írjál 80-at, és így tovább. Mert amíg pozícióban van, addig még ő kezeli az adósleveleket. Azt csinál, amit akar. Lehet, hogy náluk is volt felmondási idő, fogalmam sincs. A lényeg, hogy az ítélet kihirdetése után még úgy tűnik maradt egy kis ideje, és ezt az időt ezt jól használja fel, jól gazdálkodik vele, elengedi a másoknak a tartozását. Abban a reményben, hogy ezzel olyan mértékű hálát vált ki a többiekből, hogy aztán, hogyha eljön a baj, eljön a krízis, amit nem lehet elkerülni, akkor majd őt befogadják, és talán majd alkalmazza valamelyik lekötelezettje. Na, hát én is jártam már így, hiszitek vagy sem, én is dolgoztam behajtóként, ez így rosszabbul hangzik, mint ahogyan mondom, tehát nem egy ilyen baseball ütős valakit kell elképzelni, mint a filmekben, bár az elég vagány, hanem én egy multinál dolgoztam, és ez a multi cég, ez ilyen orvosi sebszivattyúkat gyártott, és azokat kölcsönzött kórházaknak, amit a kórházak műtéteknél használtak. És úgy volt a dolog, hogy használatkor elvileg ugye az adminisztrációt el kellett volna végezni, de hát amikor sürgősségi eset van, senki sem a papírokkal foglalkozik, lekapták a gépet, használták, visszatették, és elfelejtették sokszor leadminisztrálni a dolgokat, és így keletkezett aztán a hiány, így halmozódott fel az adósság, és ekkor jöttem a képbe én. Én voltam az, aki felhívta a kórházakat, hogy hello, kedves Tiffany, mert hogy egyébként Anglia felé voltak ezek a kiszállítások, hogy hát figyelj, itt van ez a izé, és hogy már nem tudom, 3 hónapja, és hogy ekkor az adósság, és én, jó, persze. Na, és ilyen jellegű telefonhívásokat kell elképzelni, úgyhogy marhára szerettem a munkámat, meg ők is engem, amikor hívtam őket telefonon, de egyszer megtörtént, valakit tényleg azért hívtam föl, mert 2-szer számláztuk ki nekik ugyanazt. És amikor elmondtam neki a telefonban, hogy figyelj, 2-szer számláztuk ki ugyanazt, és a valódi adósságodnak az összege az csupán fele ennyi, hát azt az örömet a vonal végén. Az volt a napom, hetem, sőt, az ottani munkámnak a fénypontja. Nagyon jó volt. Ez 3 hónap után fel is mondtam. Na, de hogy ez egy akkora öröm volt, amivel máskor is találkoztam már, volt olyan, hogy kempingben dolgoztam, és ez most itt egy coming out lesz, és nem ez a esti fog felkerülni a honlapra, úgyhogy most itt nyugodt körülmények között én most akkor megvallom nektek, hogy kempingben dolgoztam, rég és fiatal voltam, és hát volt egy ilyen nagyon zsugori, nagyon harácsoló gazda, akinek birtokában volt ez az egész komplexum, és valami iszonyatosan magas árakat számolt föl, még a gyerekeknél is, tehát ilyen igazságtalannak éreztem, és hát amikor eljött a számolásnak az ideje, és kicsekkoltak a vendégek, akkor én volt, hogy ilyen nagy lelkű voltam, és bizonyos szolgáltatásokat nem számoltam föl, mert hogy azért mégiscsak hát ne hülyéskedjünk már, úgyhogy én egy kis helyi Robin Hood voltam, és hát iszonyatosan szerettek engem, olyannyira, hogy itt ilyen Hollandiából, meg Svédországból, meg mindenhonnan dobálták a névjegykártyákat, itt a címen, telefonszám, hívjál fel, hogyha felénk jársz, szállj meg nálunk feltétlenül, gyere keblemre, hatalmas nagy barátságok születtek, valami ilyesmi módon képzelem el én is azoknak az örömét, akiknél a hamis sáfár elengedte a tartozásukat. És hát erre bazírozott ő is. Erre építkezett ő is, ebben reménykedett ő is. Úgyhogy elengedi a tartozásokat, a többiek valószínűleg nagyon örülnek, na és most jön a történetben a csavar. Azt mondja itt a 8. versben, és dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Ezt mondja Jézus a tanítványoknak. A sáfár hamis módon járt el. Igazságtalanul járt el. Meghamisította az adós leveleket. És mégis dicséri a példázatbeli Úr, amihez Jézus is csatlakozik, és ő is megerősíti a dicséretet. Miért? Miben áll a hamis sáfárnak a bölcsessége? Na hát a legtöbb biblia tudós azt mondja, szinte kivétel nélkülikája szerint, ugye van ez az ember, aki nagy bajba került, és képes arra, hogy világosan felméri a helyzetét, és ennek megfelelően cselekszik. Erkölcsileg persze kifogásolható a módszere, de a lényeg, hogy a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy megmeneküljön. És Jézus ezt példaszerűnek tartja. Ennek az embernek az életösztönét, az élni akarását, azt, hogy a jelenben rendezi el a jövőjét. Bebiztosítja magát, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Na és én ezt nem vitatom, ezt a fajta értelmezést, szerintem van ebben igazság, van valami egészséges és példa értékű abban a hozzáállásban, hogy még időben akarjuk rendezni a kapcsolatainkat. Mielőtt még túl késő lenne. Egymással, Istennel, még időben. És ma este válaszadós Isten tisztelet van, ahol lehet majd imádságot kérni, és kimehetünk, és gyertyát gyújthatunk, illetve követ helyezhetünk ki szimbolikusan a keresztnél, ott a falnál. És ezekben is kérhetjük Istent, hogy mutassa meg, hogy mik azok a pontok az életünkben, amit rendeznünk kell, mert most még időben vagyunk, akár egymás között, akár Isten között, vagy Istennel. Hát ez a hagyományos értelmezése ennek a példázatnak. És hogyha könyörületes lennék, akkor azt mondanám a nagy melegre való tekintette, hogy akkor amen, és akkor menjünk bele a válaszadásba. De hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. Nem ilyen egyszerű a helyzet. Ha keresztényként hallgatjuk ezt a történetet, ezt a példázatot, akkor valahol talán ennyit viszünk el magunkkal. De szeretném felhívni a figyelmeteket arra, és lehet, hogy ezzel újdonságot mondok, hogy Jézus nem volt keresztény. Jézus zsidó volt. Azok, akik körülötte voltak, szintén zsidók voltak. Ahol ez a történet játszódik, az nem a keresztény Európa, hanem az első századi Palesztina. Tehát egy zsidó rabbi, aki egyébként történetesen a messiás, egy zsidó közönségnek, Palesztina földjén, az első században egy zsidó tanmesét mond. És hogyha zsidóként hallgatnánk ezt a történetet, akkor lehet, hogy valami teljesen mást olvassunk ki belőle, vagy hát lesznek benne áthallások. Úgyhogy most arra hívok mindenkit, hogy egy rövidke időre mindenki szabaduljon meg a keresztény szemüvegétől, és a keresztény hátizsákjától, és próbálja meg zsidóként hallgatni ezt a példázatot. Mert hogy, ha az első századi Palesztinában zsidóként egy olyan történetet, egy olyan tanmesét hallasz, amiben a következők a szereplők, gazda, sáfár, szegények, akkor teljesen egyértelmű, hogy kiről is miről van szó. A gazda, vagy a mester Isten, a sáfár Izrael, vagy annak vallási vezetői, és a szegények, azok az elveszett emberek, akik ott élnek Izraelben és Izrael körül. Ez a setting. Ők a szereplők. Sáfár. Izrael Isten sáfára volt. Izraelnek volt egy feladata, volt egy mandátuma, volt egy küldetése. Az volt a feladata az eredeti elképzelés szerint, hogy neki kell gazdálkodnia azokkal a javakkal, amiket Isten rábízott. Nem a összes népre, hanem csak kifejezetten rájuk bízta a kinyilatkoztatást, a törvényt, az isteni bölcsességet, a kegyelmet, a megbocsájtást, és mindazt, amit az Ószövetségben olvasunk. Nem véletlenül nevezi Ézsaiás próféta Izraelt a népek világosságának. És nem véletlenül hivatkozik erre is Jézus a hegyi beszédben, amikor azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Emlékezteti őket arra, hogy ez a ti eredeti küldetésetek. Ti vagytok az én sáfáraim. Izrael az én népem, az Isten népe, az én sáfárom. Titeket azért rendeltelek el, hogy ti gazdálkodjatok egymás között és a világ felé is, az én megbocsájtásommal, az én kegyelmemmel, az én jó indulatommal, az én törvényemmel, az én bölcsesség, és így tovább. És tudjuk azt, ahogyan olvassuk a Szentírást, meg ahogyan olvassuk az evangéliumokat, hogy ez a sáfár, Izrael ebben a projektben mélységesen elbukott. Nem sikerült. Nem sikerült jól sáfárkodnia. Elherdálta, eltékozolta Istennek a vagyonát, amit rábízott. És ahogyan a példázatban is olvastuk, egyszer csak eljön a számadásnak az ideje. Megjelenik az ítéletnek a képe. Mit hallok rólad? Rosszul gazdálkodtál az én tulajdonommal. Hamis vagy, hamis sáfár vagy. Ki foglak téged mozdítani a pozíciódból? Nincs tovább. De, mivel az ítéletet Isten hirdeti meg, ezért az ítéletet nem azonnal hajtja végre. Mert az Isten ítélete ilyen, hogy először meghirdeti, és utána mindig van egy kis türelmi idő, míg aztán azt végre is hajtja. Mert az a célja, az az akarata, hogy mindenki megtérjen. És még mindig ad időt. Ez a kegyelem. Az ítélet hirdetéstől kezdve adok neked kegyelmi időt. Mi is a kegyelmi időben élünk egyébként. Szóval innen nézve a történetet, kezd kicsit átszíneződni, kezd kicsit átalakulni a példázatnak az értelme. Ott van a sáfár, ott van Izrael, ott vannak Izraelnek a vallási vezetői, és hallják ezt a történetet. Ú, de gáz, rólunk van szó, rólunk beszél. Mi vagyunk a sáfár, akik iszonyatosan elbuktunk. És a farizeusok valahol tudták azt, hogy Izrael mélységesen elbukott, és hogy nagyon messze került az eredeti küldetésétől, és nekik az volt az ötletük, hogy jó, hát van nekünk 10 parancsolatunk, meg 613 másik törvényünk, akkor az lesz a megoldás, hogy akkor még több törvényt pakolunk ezekre a szegény elveszettekre, mert hogyha még több törvényünk van, akkor azzal még szentebbek leszünk, és ha még szentebbek leszünk, akkor még közelebb kerülünk majd Istenhez. Csak hát nem sikerült. Nem sikerült. Olyan törvényeket hoztak, olyan plusz előírásokat, amiket rápakoltak Isten kinyilatkoztatására, Isten törvényére, ami nem hogy megkönnyítette volna, hanem megnehezítette, megnyomorította, megterhelte a szegény embereket. Az egyszerű embereket, akik csak közeledni akartak volna Istenhez, de nem tudtak, mert ott voltak ezek a plusz szabályok, ezek a plusz terhek. Ha úgy tetszik a példázatban, ezek a plusz adósságok. A példázatban látjuk, hogy elkezdi leírni, hogy a 100 korsóból írjál 50-et, meg a 800 korsóból írjál 80-at. Ezek a maradékok, ezek a pluszok, amiket leír, nem a teljes adósságot engedi el a sáfár, hanem csak az egy részét, az ott a kamat, amit rászámoltak a példázatban az eredeti kölcsönadott összegre. És az ókori Izraelben tilos volt kamatra, uzsora kamatra kölcsönt adni. Nem volt szabad. És ezt mondja Jézus, hogy a farizeusok, a vallási vezetők, Izrael, mint sáfár, rosszul gazdálkodott az Isten vagyonával. Ott vannak ezek a szerencsétlen emberek. Érzik, hogy tartoznak Istennel. Érzik, hogy van egy hatalmas nagy adósságuk, amit rendezniük kellene Istennel. Nem tudják, és akkor erre jönnek még a vallási vezetők, és mindennek a tetejébe, még plusz előírásokkal, még plusz kamattal terhelik ezeket a szerencsétlen embereket, aminek az a következménye, hogyha ezeket a rituális tisztasági törvényeket megszegik, akkor nem mehetnek már a templomba se, csak akkor, és akkor itt jön a csavar a történetben, hogyha elmennek a templomba, és rendezik a tartozásukat a farizeusok felé, ami pénzbe került. Kezdjük érteni?
A vallási vezetők bizniszegyházat csináltak a judaizmusból, a vallásból. És erre van kiakadva nagyon Jézus, hogy ilyet nem lehet tenni. Hogy jöttök ti ahhoz, hogy megnyomorítjátok az én szegény, eladósodott népemet? Amúgy is nagy a tartozásuk, és erre még megterhelitek őket ezekkel a plusz kamatokkal, ezekkel a plusz törvényekkel. És az etikus magatartás ebben a helyzetben az lenne, hogyha azonnal elengednétek ezeket a plusz tartozásokat, amelyeket ti raktatok rájuk, nem én. És a példázatbeli sáfár egy ilyen, ha szabad azt mondanom, abból a szempontból pozitív figura, hogy ő kapcsol, hogy ő érzi, hogy ő tudja, hogy itt van a közelgő ítélet. Nem sokára Isten vagy Jézus ki fogja mozdítani, kiveszi, hogy úgy mondjam, Isten népének az irányítását a korrupt vallási vezető kezéből, és oda fogja adni az újonnan születő egyház vezetőinek, aminek, ahol nincsen helye a korrupt vallási vezetőknek, akik nyomorgatják ezeket a szegény, elveszett embereket, a prostituáltakat, a vámszedőket, és így tovább. Erről szól ez a példázat. És a példázatban a sáfár kapcsol, és érti. És ez az, amit az Ura megdicsér benne. És aztán ez meg is történik. 70-valahányban a templomot lerombolják, mennybemenetel után megszületik az egyház, 3000 megtért lélekkel, és a sáfárságnak az intézményét, vagy a mandátumát Isten elveszi Izraeltől, és odaadja az egyháznak. És voltak olyan vallási vezetők, akik erre felkészültek. Na hát valami ilyesmit hallottunk volna első századi zsidóként. De mi az, amit mi ebből elvihetünk magunkkal? Mert mi mégsem vagyunk azok, nem első századi júdaisták vagyunk, és nem vagyunk ott Palesztínában. Amit mégis elvihetünk magunkkal, az az. A mi feladatunk, a mi küldetésünk, a mi mandátumunk ugyanaz, mint Izraelnek. Minket azzal bízott meg az Isten, hogy gyorsan fárkodjunk a tőle kapott javakkal. Az evangéliummal, a bölcsességével, a megbocsátással, a kegyelemmel, és így tovább. És minket is kísért annak a veszélye, hogy plusz törvényeket, plusz előírásokat pakoljunk az evangéliumra, aminek az a következménye, hogy az elveszettek egyre nehezebben találnak oda az Isten országához. Mint például. Ilyen szabályok, és gondolkoztunk a Biblia órán, ilyen szabályok, mint a, nem tudom, mint az öltözködés. Megtörtént velem, én egy ilyen nagyon hagyományőrző gyülekezetből jöttem, ahol az volt a plusz előírás, hogy vasárnaponként csak úgy volt szabad megjelenni, hogy öltöny, nyakkendő, lakcipő, és így nagyon élére vasalva minden, meg a hajad is szépen megcsinálva, hogy ez most már nem probléma annyira, és a lányoknál vagy a nőknél ugyanez. És csak így volt szabad megjelenni. És hogyha nem így jelentél meg, akkor kinéztek, és jöttek a megjegyzések, és különben is, és ez az Isten háza, és hogy mertél te így idejönni? És történt egyszer, hogy ott ülünk az Isten tiszteleten, a gyülekezeti házban, hideg volt, azt be lehetett fűteni, és megjelentek életükben először 2-14 éves kislány. Nem tudom, miért voltak ott, de valamiért eljöttek. Lehet, hogy a Szentlélek indította szívüket arra, hogy eljöjjenek az Istennek a házába, de hát ők nem tudtak erről a plusz szabályról, és megjelentek spagetti pántos felsőben. Képzeljétek el, hogy ott ül ez a két lány, és mindenki pedig talpig abroszban. És akkor megy az Isten tisztelet, de én nem tudok rá figyelni, mert a lányok körül megy a sziszegés. Psz, nézd már, hogy néznek ki. Nézd, mibe jöttek el. Hogy merik? Így tisztelik az Istent? Milyen emberek ezek? És hát nyilván úgy mondták, hogy azért a lányok is hallják, És így süllyedtek egyre lejjebb, és lejjebb óriási szégyenben érezték magukat, és mire vége lett, az Isten már ott se voltak. Nem bírták megvárni. Plusz törvények, amiket rápakoltunk az evangéliumra. Elveszettek. Azok az elveszettek, akikért maga Jézus jött. Értem én az elgondolást a szép ruha mögött, és lehet teológiai üzenete is akár, de nehogy már ez fontosabb legyen az elveszett lelkeknél. De mondok mást. Ez egy másik gyülekezetben volt. Hogy a jó keresztény, az csak jobbra szavaz. Főleg a presbiter. És aki nem, az nem jó keresztény, az nem igaz izraelita. És évtizedes testvéri közössége, barátságok szakadtak szét, és aztán váltak ki a presbitériumból, mert ennek a plusz előírásnak ők nem tudtak lelkiismereti okokból megfelelni. Plusz előírások. Volt olyan is, ahol azon vesztek össze, attól maradtak távol emberek, mert hogy ebben a gyülekezetben csak orgonával szabad az Isten dicsérni, mással nem. Mással nem. Vagy egy jó keresztény nem táncol az esküvőn, meg máshol se. Nincs tánc, mert az olyan furcsa, vagy nem tudom, túlságosan erotikus, vagy mit tudom én. De nem táncol, nem szabad, mert egy jó keresztény, egy igaz keresztény nem táncolhat. És így tovább. Vagy az igaz keresztény, akkor igaz keresztény, hogyha megkapta a Szentlélek keresztségét, és nyelveken beszél, addig csak egy ilyen beugró keresztény. De az az igazi keresztény, aki már nyelveken is szól. Plusz előírások. És még hány olyan plusz előírás van, amit korrupt vallási vezetők nyomnak ránk szegényekre, lelki szegényekre, ami távol tart minket egymástól, meg távol tartja az elveszetteket az evangéliumtól. Beszélgettünk a Biblia órán arról, hogy vajon a mi gyülekezetünkben milyen plusz előírások vannak, amiket rápakolunk az evangéliumra. És hát egy-két dolog feljött, de én ezeket most így nem teríteném szét, hanem arra hívlak titeket, hogy gondolkozzunk együtt. Hogy mi az, ami a mi közösségünkben plusz előírásként, aminek lehet, hogy van valahol létjogosultsága, és annak valamikor annak idején volt logikája vagy értelme, de a gyakorlatban elkezdte távol tartani az elveszetteket az evangéliumtól. És hogyha van, akkor legyünk már annyira reformátusok, hogy ezeket újraértékeljük. Mert hogy ettől vagyunk reformátusok részben. Hogy nem ragaszkodunk tíz körömmel a hagyományainkhoz, hanem azokat merjük újra és újra átgondolni és átformálni vagy reformálni. Mert a formát mindig a tartalomhoz igazítjuk, és nem fordítva. Na hát valami ilyesmiket lehetne elvinni magunkkal. Úgyhogy ez ennek a példázatnak egy mélyebb rétege, amit el szerettem volna nektek hozni, és amit nem tudtam oda a gyülekezeti táborba elvinni. És most arra hívok mindenkit, hogy legyünk együtt imádságban, és bármi is az, amit Isten most a szívünkre helyezett, akár bűnbánatként, akár belső igényként, hogy rendezzük vele a kapcsolatunkat, vagy valaki mással, akivel haragban vagyunk, vagy nem vagyunk vele jobban, most még van időnk, most még el tudjuk rendezni a tartozásokat. Tegyük meg, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Imádságban, vagy amikor kivisszük a köveket, vagy amikor gyertyát gyújtunk. Úgyhogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Szent vagy, Urunk, szent a Te neved. Szentség vesz Téged körül, hódolat és imádat. Köszönjük Neked, hogy ebbe a hódolatba, ebbe az imádatba minket is behívsz, minket is bevonsz. És hogy a szentséged, a jelenléted
nem pusztít el minket. Épp ellenkezőleg megmaradhatunk te benned. Pedig méltatlanok vagyunk rád. Jól tudod, jól ismered az életünket. Tudod, hogy mennyi minden van a szívünknek a legmélyén, amiket talán mi magunk sem merünk saját magunknak sem bevallani, nemhogy neked. Kérünk téged, hogy tisztíts meg. Szabadíts meg mindentől. Hadd járhasson át minket a kegyelem. Formáld át a szívünket. Teremts bennünk tiszta szívet. Köszönjük neked, hogy nem tőled való rettegésben kell élnünk. Mert a kereszten már minden adósságunkat kifizettél helyettünk és értünk. Köszönjük, hogy egy olyan gazda vagy, akivel Krisztusban már előre elrendeztük minden számlánkat, minden ügyünket. Lenulláztad az adós levelünket. És hogy emiatt ebben a szabadságban hódolhatunk neked, és élhetünk itt. Boldog reménységben még vissza nem jössz. Köszönjük neked, Urunk, az egyházadat. Köszönjük neked, hogy ma is keresed az elveszetteket. Nem csak a mi elveszett szívünket találtad meg, de azokért is, akiket mi szeretünk, és akikért talán a mi szívünk is sajog. Urunk, annyi szerettünk, családtagunk, barátunk van, akik még nem ismernek téged. És ne haragudj, hogyha mi voltunk azok, és a mi emberi szabályaink, amivel távol tartottuk őket, te tőled. Kérlek, bocsáss meg nekünk ezért, és imádkozunk őértük, hogy keresd meg őket, és hozd őket haza. Ugyanúgy, ahogyan elmentél azért az egyért is, amikor hátrahagytad a 99-et. Menj és keresd meg, Urunk, az édesanyánkat, az édesapánkat, testvérünket, a házastársunkat, a gyermekünket, barátunkat, kollégánkat. Uram, a mi szívünk is sajog és sír az elveszettekért. És könyörgünk és imádkozunk azért, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy hűen és okosan tudjunk sáfárkodni a tőled kapott javakkal. És hogy ezzel a bölcsességgel és bátorsággal tudjunk ránézni úgy a közösségünkre és az egyházunkra, hogy ki tudjuk belőle válogatni azokat a szabályokat, amik már elavultak, és amik nem szolgálják a te királyságodat és a te országodnak az ügyét. Adj nekünk el szabadságot. Szeretnénk könyörögni azokért, akik most gyászban vannak, fájdalomban és veszteségben és betegségben. Irgalmasság Istennek, könyörülj rajtuk. Adj nekik vigasztalást, gyógyulást, felépülést. Imádkozunk a nemzetünkért. Imádkozunk az egyházunk, az egyházaink és az országunknak a vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, erőt és a te szent lelkedet, hogy a hatalom torzításában meg tudjanak maradni igaz és hű sáfárokként, akik egyedül te rád néznek. Imádkozunk azokért, akiknek el kellett menekülni az otthonaikból, mert háború sújtja az országukat. Imádkozunk őértük. Fel sem fogjuk, Urunk, hogy milyen kimondhatatlan szenvedésben élnek most. Kérünk téged, hogy rövidítsd meg szenvedésük napjait. Hozd el számukra a békességet és a biztonságot. Békesség fejedelme. Kérünk téged, hogy terjeszd ki hatalmadat ő rajtuk is. És így imádkozunk a tőled tanult szavakkal eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.